Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A Biblia és Irodalom című új sorozatunk első adását hallják. Az első témánk Lázár feltámasztása, ami a János Evangélium 11. fejezetében más föltámasztás történetekkel együtt Jézus feltámadásának előképe. Persze, Lázár és Jézus esete más. Jézus az örök létre támadt fel, és nem hal meg többé, ahogy írja a zsidó levél. Lázár föltámadása viszont ideiglenes. Ő a mulandó földi életét éli tovább, azután meg ismét meghal. Nem egyszerűen egy jézusi csoda ez a sok között, hanem sokkal többről van szó. Lázár feltámasztása a csodák kivételes fajtájába, az úgynevezett messiási csodák körébe tartozik. Jézus korában sok csodatévőnek tartott ember élt a zsidók, meg a pogányok között is. Ám de a messiási csoda az egészen más kategória. Olyan csoda, amelyet a korabeli meggyőződés szerint csak és kizárólag a messiás tud mutatni, hogyha majd eljön. Sőt, erről lehet őt felismerni azt, hogy csak ugyan elérkezett, és ő a messiás. Nohát, Lázár feltámasztása egy ilyen kimondott messiási csoda. Miért? Nos, az ekkori hiedelem szerint a halál után a lélek nem hagyja el a test közelét, hanem körülötte kering még 3 napig, és csak azután távozik végleg. És ekkortól, tehát 3 nap után beszéltek végleges, megmásíthatatlan halálról. Az előfordult néha, hogy egy csodatevő feltámasztott egy-egy halottat, például Illés a száreptai özvegy fiát, Elizeus a szónemi asszony gyermekét, vagy éppen maga Jézus a náimi ifjút, és így tovább. De 3 napja halott embert, mint amilyen Lázár volt, akinek a közeléből már úgymond eltávozott a lelke 3 nap múltán, na hát azt nem lehet feltámasztani. Nem lehet. Aki mégis képes rá, az a messiás. Nos hát, Jézus éppen ezt tette Lázárral. Feltámasztotta, bár már 4. napja halott volt, és még el is temették. Úgyhogy a történet lényege igazából az, hogy messiási csoda. És ettől, ezáltal válik azután érthetővé sok furcsaság is az elbeszélésben. Például az, hogy miért hangsúlyozza annyira az író, hogy a holttest már 4. napos, meg hogy szaga van. Miért hangsúlyozza ezt olyan nagyon János? Nos, azért, hogy jelezze, emberileg itt már semmit nem lehet tenni. Aztán Jézus, miután megkapta barátja Lázár halálhírét, hát akkor 2 napig vár, ahelyett, hogy rögtön rohanna hozzá. Miért? Miért várakozik Jézus? Késlekedését többször szemére is vetik Lázár nőrokonai, de hát Jézus tudja, hogy mit csinál, és meg is mondja. Azért várakozik ő, hogy Lázáron azután megmutatkozzék Isten dicsősége. Egy szóval 3 nappal a halál után már senki, csak a messiás tud egy halottat föltámasztani. Ezért Jézus tette hatalmas jel, bizonyítja, hogy igen, ő az, ő a várva várt messiás. És jele annak is, hogy amint a messiás Krisztus a 4.5 napja halott Lázárt feltámasztotta, úgy Isten az idők végén nem 4.5 napja, hanem sok 100 és sok 1000 évek óta halott embereket is képes lesz majd feltámasztani testben. Ám a korabeli vallási vezetők még e legnagyobb messiási tett után sem akarják elismerni Jézusról, hogy messiás. Tudják, hát látták, de nem akarják elismerni a tömeg előtt, hanem inkább elhatározzák, hogy kiiktatják őt az életből, kiiktatják a világból. Úgyhogy a főpapok Lázár föltámasztása után nyomban, haladéktalanul összehívják a nagy tanácsot, a Sanhedrint, és ottan pedig végleg elhatározzák Jézus halálát. Tehát a Lázár elbeszélés eredeti tétje az nem kisebb dolog, mint a messiás kérdés. No meg persze a föltámadás, a keresztény hit lényege, mert, ahogy Pál apostol mondja, írja, ha a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel, ha pedig Krisztus nem támad fel, hát akkor semmi értelme nincs a ti hiteteknek. Eddig a Biblia. Na most, a Lázár elbeszélés szép irodalmi utóélete, hát az kettős. A művek egyik, kisebbik csoportja Lázár feltámasztásában az élet diadalát látja, a szeretet diadalát a halál minden hatóságával szemben. Ilyen például Hunyadi István Lázár védőbeszéde című verse, vagy Károlyi Ami Hit című költeménye. Arról, hogy a költőnő számára a tudományos igazságoknál, a népszerű politikai jelszavaknál, a brosúrák látványos áll igazságainál. Egy szóval a világban fontosnak tartott dolgoknál bizonyosabbak a hit igazságai. Élükön persze a föltámadással. Úgyhogy a vers hitvallással zárul arról, hogy a hit leglényegesebb tartalma, kezdete, alfája, aminélkül, ugye Pál apostol szerint, értelmét veszíteni az egész, ez a kezdet, ez a feltámadás hite. Károlyi Ami, hit, részlet. Az én hitem ott végződik, ahol a brosúrák elkezdődnek. Az én hitem ott kezdődik, ahol Lázár felkel és jár. Nos hát, ez az egyik vonulat. Ám, az irodalmi földolgozások zöme, hát az nem ilyen. Olyan korban keletkeztek, amikor az élet többé nem a legfőbb érték. A halál, a nem lét, a semmi nem a legfőbb rossz. A feltámadás, Lázár feltámadása pedig egyáltalán nem örömhír. Ilyen korban keletkeztek. Úgyhogy így aztán a részletek is megváltoztak az evangéliumhoz képest. Az evangéliumban a hangsúly ugye Jézusra esik, meg a csodálkozó tömegre, a rokonokra, a síró asszonyokra, és Lázár pusztán a csodának úgymond a passzív tárgya igazából. Ezzel szemben a szépirodalmi feldolgozások jellemző módon nem Jézust állítják a középpontba, hanem Lázárt. Pontosabban azt, ahogyan föltételezésük szerint a föltámadott vagy föltámasztott ember maga megélhette földi élete újrakezdését vagy folytatódását. Lázár című négy sorosában Nemes Nagy Ágnes költőnőnk szintén Lázárt teszi meg a főszereplőnek, olyannyira, hogy Jézus személye még csak fel sem tűnik. Kedves hallgatóim, hallgassák meg a verset. Négy soros. Nemes Nagy Ágnes, Lázár. Amint lassan felült, balvállat állt, egy teljes élet, minden izma fájt. Halála úgy letépve, mint a géz, mert feltámadni épp olyan nehéz. A költő azt igyekszik láttatni, amit szerinte a halálból újra élesztett Lázár érezhetett a fájdalmat tagjaiban, a negyednapja halott test lassú, kínos mozdulását, ahogy felül, a gézzel, halotti lepleivel együtt testéről letépett, halált, azt az egész mélységes kételkedést, amelyet az élet fájdalmát már túl jól ismerő, és fölnőttként most ebbe az életbe, mint egy visszakényszerített ember, érezhetett a feltámadás örömmámora helyett. Ezt fejezi ki a vers, mert föltámadni épp olyan nehéz, ugye így végződik, épp olyan nehéz, mint micsoda? Mint meghalni? Vagy mint élni ebben a világban? A mondat szándékoltan befejezetlen, nyitott, többféle értelmet hordozhat. Talán annak a világnak, annak az életnek kritikája a vers, amelyben élni is, meghalni is fáj, lehet, igen. Vagy az önközpontúságra, önsajnálatra berendezkedett, modern emberről készült gyors felvétel, aki sem az életét, sem a halálát nem képes elfogadni? Netalán a hitevesztett mai ember szkepszise? A Biblia, meg Jézus, meg az egész evangélium iránt. Azért az emberé, aki az örök életre szóló feltámadást sem tudja másként felfogni, csak mint valami kényszerű visszatuszkolást az életbe, és nem kér belőle. Köszönjük szépen, nem kér belőle. Nemes Nagy Ágnes verse a mai ember látlelete, aki nem hajlandó, és immár nem is képes megérteni, hogy hát akkor miért szenvedte végig Isten az egész történelmet Immanuelként, velünk levő Istenként? És miért vállalta Isten fia a legrútabb halált? Miért? Nemes Nagy Ágnes Lázár című verse az én olvasatomban halálos diagnózis napjaink menthetetlen emberéről, aki szemében az életnek sem a saját, sem pedig a másik életének feltétlen értéke nem evidencia többé. Az élet maga nem érték. Hát ilyen verset írni, ilyen gondolatokat gondolni csak is a 20. században lehetett. Az emberiség nyugati fele ekkorra eljutott egy olyan világlátáshoz, amelyben a halál nem a legfőbb rossz többé. Ez új fejlemény. Idegen a régiektől. Idegen attól, amit például a görög drámaírónak, Euripidésznek tulajdonított sor kifejez. Így ezt mondja. Őrült, ki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. Így a görögök. A régieknél, ha olykor mégis előkerül a halálvágy, az élet megvetése, akkor valójában mindig valami másról van szó. A Bibliában, a Prédikátor könyvében például a szerző az Isten nélküli élet abszurditását érzékelteti úgy, hogy na annál aztán még a halál is jobb. Még a halál is jobb, mint az Isten nélküli élet. Ez a Prédikátor, és most őt idézem, boldogabbnak mondja azokat, akik már meghaltak, mint az élőket. És a legboldogabbnak pedig azt tartja, aki meg se született. Hát kérem, ugye milyen abszurd? Hát már ugye, hogy lehetne boldog, avagy boldogtalan, vagy bármilyen az, aki nincsen? Nos hát a Prédikátor számára ugyanilyen abszurdum az, hogyha valaki Isten nélkül próbál élni. Némely szent ember halálvágya pedig igazából az élet, a mennyei örök élet vágya, mint Pál apostolé, aki a Filippiekhez írott levele első fejezetében bevallja, szóval arról vall, hogy bizony ő jobban szeretne elköltözni ebből az életből és Krisztussal lenni. De nyomban hozzáteszi, hogyha választhatna, hát akkor mégis inkább az életet választaná, mert itt, a földi életben Krisztust szolgálhatja, és itt van szükség rá. Ez a helyzet. No, én nem kívántam megszületni. Ez a motívum a halálirodalom egyik nagy témája. Én nem kívántam megszületni. Amely még Pilinszkit, a katolikus költőt is meg-megkísértette, például a Tiltott csillagon című versében. A nevezetes sor egésze így szól. Én nem kívántam megszületni, a semmi szült és szoptatott. Az ilyen költeményekben nem a halál a központi kérdés, egyáltalán nem, hanem az, hogy mi értelme egyáltalán megszületni, kijönni erre a világra, bele pottyanni a létezésbe. A költő nem kívánt kényszernek tekinti az életre való meghívást, és úgy gondolja, hogy az ember csupán a létfenntartás, akaratlan, belé programozott biológiai késztetése miatt tartja feltétlen értéknek az életet, pedig az élet az nem tartogat más számára, mint a shakespeare-i, a hamletti balsors nyűgét s nyilait. Ez az élet feltétlen értékének ősi evidenciáját megkérdőjelező szemlélet szólal meg József Attila Eszmélet című filozófiai igényű, hatalmas, létösszegző versében. Ez egy létösszegző vers. Itt a költő egyenesen a fölnőtté válás, a meglett emberség ismertető jegyének tekinti azt, hogy az ember sútba dobja, kinője az élet bármiféle értelmébe vetett naív, úgymond gyermeteg hitet. Amolyan véletlenül talált tárgynak tekint életét, melyet kész bármikor visszaadni, és csak azért nem dobja el magától önként, mert azt legalább tudja, hogy ő, az ember, nem istene, és nem papja se magának, sem senkinek. Nem ő rendelkezik az élet a saját élete felett. Kedves hallgatóim, most pedig hallgassák meg József Attila Eszmélet című verséből az egyik részletet, mégpedig ez a 10. szakasz. Az meglett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, s mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja se magának, sem senkinek. Így József Attila. Az egzisztencializmus gondolkodói, bölcseleti és művészeti irányzatának a hívei szerint életünk nem más, mint belé vettetés a világba, amely világ pedig tökéletesen közömbös az ember iránt. Számukra az élet igazi tragédiája nem abban áll ám, hogy a jó és a rossz, az örömök és a fájdalmak mérlege az kedvezőtlen. Nem, sokkal nehezebben fogadható el számukra az a felismerés, hogy már születésünkről sem mi döntünk, nem dönthetünk. Ugyanúgy, ahogy a bibliai Lázár sem dönthetett, hanem csak adottságként, tényként vehette tudomásul, örömmel, avagy keserűen, hogy újra él. Kedves hallgatóim! Hát ne söpörjük félre csak úgy ezt a fajta nagyon eluralkodott életérzést. Mert való igaz, lássuk be, létünkről nem mi döntünk. Ez olyan alapténye az emberi életnek, az egzisztenciának, amellyel igenis foglalkozni kell. A hívőknek is, sőt, nekik aztán csak igazán. Mert hát hogy is van ez? Kívánni nem kíván senki sem megszületni, ahogy Pilinszky mondja. Isten megteremti, életre híja őt, akarata, döntése, beleegyezése nélkül. Szülei pedig ugyanígy, beleegyezése nélkül nemzik és hozzák őt a világra. Nos, ez nem járja. Hát ez egyáltalán nem járja, hanem ez botrány. Úgyhogy ebben teljességgel igazat adok és igazat adhatunk az egzisztencialista gondolkodóknak, meg költőknek. Azt mondjuk ugyanis, hogy az ember mindenek előtt szabad, szabad akarattal bíró lény. Hát akkor meg, hogy lehet, hogy éppen ezen a legdöntőbb ponton, a létrejöttében, a megszületésében nem szabad. Minden csak nem szabad. Nem, nem szabad. Hát ez bizony nem maradhat ennyiben. Ez az állapot semmi esetre sem lehet végleges. Valaminek itten történnie kell, és történik is valami. Ugyanis az embernek azért adatik, akaratától függetlenül az ideiglenes, véges földi élet, hogy annak a folyamán alkalma ideje legyen eszes teremtményként szabadon, hangsúlyozom, szabadon eldönteni, hogy kívánja-e az életet, a valódi, legmagasabb rendű, végleges, örök életet, Isten örök életét és az ő társaságát. Vagy más szóval mondva, akar-e Istennek nem csak a teremtménye, hanem bibliai szóhasználattal a gyermeke lenni? Akar, vagy nem akar? És kérem szépen, hajszál pontosan az lesz, ahogy ő kívánja. Mert hát Isten teremtményének lenni, és Isten gyermekének lenni, hát az nem ugyanaz. Távolról sem ugyanaz. Makó és Jeruzsálem. A Biblia precízen, pontosan, mondhatom szakszerűen, külön is válogatja ezeket az állapotokat, amikor élesen megkülönböztetve az ember teremtésétől egyszer csak elkezd születésről beszélni. Olyan kifejezésekkel, mint fentről születni, Istentől születni, vízből és szentlélekből születni, Isten életéből újjá születni, Isten gyermekévé születni, etc., etc., és hasonlók. Ahogy az ember viszonya az radikálisan más az általa alkotott, teremtett géphez, mint az általa nemzett, avagy szült gyerekhez, hát úgy Istennek is radikálisan másfajta kapcsolata van a teremtmény emberrel, mint a gyermekeivel. Radikálisan más. Mindenki Isten teremtménye, akár akarja, akár nem. Hívő vagy nem hívő. Akár elismeri ezt, akár nem. Isten teremtménye. Kész. Ellenben senki nem lesz automatikusan Isten gyermeke. Csak is az, aki a földi életében szabadon úgy dönt, hogy az akar lenni. Isten teremtménye vagyunk, Isten gyermekévé válnunk kell. És nem ám a távoli jövőben, a mennyei valóságban, hanem itt és most a földön. Vagy földi élete során válik valaki Isten gyermekévé, vagy sohasem. Ez a döntés, ez a szabad döntés, ez az élet értelme, és ez a válasz az egzisztencialistáknak is, hogy igenis az életnek van értelme. Ez a szabad döntés Isten mellett. Kedves hallgatóim, Lér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Biblia és irodalom, szentírási témák a költészetben, Dér Katalin műsorát hallották. Thank you. Mária Rádió.
Terefere. Aktuálisokról női szemmel.
Van-e olyan nyári emlék?